Üdvözlöm a jelenlévőket, és az, hogy ilyen nagy számban itt megjelentek, az rögtön bizonyítja az előadás bizonyítandó tudományos tételét, miszerint a Higgs mező, sőt a nevének az említése tömeget generál. Erről fog szólni az előadás. Ugye ennek az évnek a július 4-én jelent meg az a szenzációs hír a világlapokban, például New York Times-ban, meg Le Monde egyebekben, mindegyikben ott voltak a képek arról, hogy felfedezték az isteni részecskét, ez nagyon hülye név, de nem erről van szó, de minden esetre a Higgs részecskét felfedezték, van itt még néhány világlap, köztük a Népszabadság, és akkor ezekben is ott volt a címlapon a hír, hogy megjelent ez a, felfedezték ezt a bizonyos részecskét. Amikor azt a nagy sajtótájékoztatót tartották, ahol bemutatták a részecskéről szóló eredményeket, ez a cédula volt kitéve, a legrövidebb összefoglás, felfedeztük ezt meg, azt oda van írva, nincs odaírva, hogy a Higgs részecskét. Rettentően óvatosak voltak. Ugye sokan tudják azt, hogy fél évvel azelőtt volt egy nagy blama, amikor bejelentették a fénynél gyorsabb neutrinoknak a felfedezését, aztán kiderült, hogy rosszul volt összedugva némi kábel, azt is akkor kicsit vissza kellett szívni az egészet, ezért most rettentően óvatosak, és amikor tudományosan már teljesen biztosak benne, akkor is azt mondják, hogy hát majdnem felfedeztük, és még egy kicsit vizsgálódunk. Tehát ilyen óvatosan történt a bejelentés, ez volt itt az eredetinek a kicsi részletesebb összefoglalja, valahol ott középen azért szerepel a Higgs-nél is, hogy hát ez már a Higgs-hipotézist egy kicsit támogatták. No hát tegnap történt meg az, hogy megjelent a vezető fizikai újságban ennek a kísérletnek a hivatalos bejelentő cikke, ugye ez itt a cikk címe, még ott sincs odaírva, hogy a Higgs-t fedeztük föl, valami részecskét fedeztünk föl, ami ilyen meg olyan nehéz, akkor ezek után jön 2000 szerzőnek a felsorolása, és utána itt a kivonat, ebben az ember nem nagyon találja, az elején ott van, hogy valami modellt kerestek, de nincs ott, hogy mit fedeztek föl, csak adatok vannak. Az összefoglalónak a végén viszont lehet látni, hogy ezek az eredmények, amiket találtak, ezek konzisztensek, tehát összeférnek a standard modellnek a Higgs-re vonatkozó hipotézisével. Ez az, amikor nagyon óvatosan elmondják, hogy hát azért mi felfedeztük. Jó, ez volt a hivatalos cikk. Ugyanakkor néhány, valaki már 15 éve szabadalmat kért a Higgs részecskére. Itt van néha, hogy egy elemi részecske, beírta a X-et is, meg magát is beírta a felfedezőnek. 97-ben történt ez. Tehát mi is ez, amit beszoktak jelenteni? Az ember olvassa ezekben a világlapokban, hogy felfedezték a Higgs bozont, a Higgs részecskét, a Higgs mezőt. Most akkor lehet töprengeni, hogy melyik, és odaírták, hogy majdnem biztos, hogy felfedezték. A leggyakoribb szövegek ezzel kapcsolatban azok voltak, mindenki tudja, hogy ez a részecske fizikai standard modellnek, vagy standard modellnek, hogy úgy akarunk mondani, az utolsó hiányzó építőköve, egy csodálatos katedrálisnak a záróköve, amit most behelyeztek, és akkor most már kész van. Azt is szokták mondani, hogy a Higgs részecske speciális szerepet játszik az elemi részecskéknek a világába, mert ő adja a tömeget a többi részecskének. Hú. Na hát ezt kell valahogy megértenünk, erről lesz majd szó. Egyéb szövegek, amik el szoktak hangzani, hogy 125 gigaelektron volt a tömege, nem kilóba adják meg, de hogyha még egy kicsit nagyobb részecskéket fognak felfedezni, azt már kilogramba adják meg. Ez a protonnál 125-ször nehezebb. Nagyon rövid ideig létezik ez a részecske, tehát egy olyan nem húzott nyomot, nem húzott csíkot a detektorokba, közvetett úton kellett csak kimutatni, nem látták igazából őt. És hát ugye ezt már az előbb már emlegettem, hogy nem biztos a dolog, sőt aztán később felvetették azt, hogy lehet, hogy nem egy részecskét találtak, hanem többet, és akkor most melyik a X közülük, mindegyik, vagy csak az egyik, vagy hogy a csodában van ez, ezen még töprengenek. És ott mindenhol megjelent, hogy Higgs már több mint 50 éve megjósolta ezt a részecskét. Na most ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdések. Én mindenféle internetes fórumokon szoktam fizikai meg kozmológiai kérdésekre válaszolni, és az ott elhangzott leggyakoribb kérdéseket itt összegyűjtögettem. Mi a csoda az a standard modell? És miért játszik benne olyan fontos szerepet a Higgs részecske? Hát van egy csomó másik részecske is. Hát nagyobbak, kisebbek, zöldebbek, szebbek. Hát most miért pont a Higgs az, ami olyan különleges szerepet játszik? Mi a viszony a Higgs mező, a Higgs részecske és a Higgs bozon között most hogy van? Az utolsót azt könnyen el tudjuk intézni, azt azért mindenki hallotta, hogy a bozon az a részecskéknek az egyik fajtája, a másik fajtája a fermion, ugye a fermion az az elektronnal reprezentálható például, mindenki tudja, hogy az elektronra érvényes a Pauli-féle kizárási elv, a bozonokra meg nem. Az fermionok azok individualisták, hogy egymagukban szeretnek egy állapotban lenni, bozonok meg olyanok, mint itt a tisztelt közönség, hogy sokan gyűlnek össze egy állapotban. Tehát ezt értjük, hogy a részecske és a bozon az úgy nagyjából majdnem ugyanazt jelenti, hogy legalábbis a felé, de hogy a mezőnek mi köze hozzá, azt majd még tisztázni kell. Na most, hogyha ez a részecske mindenhol ott van, hiszen ő adja mindenki másnak a tömeget, akkor miért kellett 50 évig várni arra, hogy felfedezzük, hiszen hát ha ott van mindenhol. Másrészt, hogyha ez olyan rövid ideig létezik, akkor hogy lehet ott mindig mindenhol? Ilyeneket szoktak kérdezni. Aztán azt kérdezték, hogy ha ő adja a tömeget, akkor ő neki honnan van tömege, magának is ad tömeget? És egyáltalán miért kell a részecskéknek tömeget adni? Hát nincs nekik. Az ember előveszi a középiskolai függvénytáblázatot, és azt látja, hogy oda föl van írva, hogy az elektron tömege ennyi, a proton tömege annyi, van neki. De ezt korábban a Higgs-től kapta, vagy hogy van ez? Egyáltalán hogy lehet tömeget adni? Mert az, hogy miért kell, az az egyik kérdés, de hogy lehet adni? Milyen módszerrel? Tessék, itt van 3 kiló, vagy szóval, hogy kell tömeget adni? Egyáltalán mi az a tömeg? Tehát ezekről a kérdésekről fogunk most beszélni. A frászt. Hát ez túl sok, erről fél éves vagy egyéves előadássorozatot kellene tartani ezekről a kérdésekről. Egy órában ez nem fér be, ezért ezeknek a kérdéseknek egy parányi töredékéről szeretnék most beszélni. Mégpedig az alapvető kérdés az, hogy mi az a tömeg, és akkor utána kiderítjük, hogy lehet ezt adni. Iskolában mindenki tanulta, hogy a tömeg az az anyagmennyiség mértéke, vagy a tehetetlenségnek a mértéke. Hát enyhe kacaj. Szóval ezek nagyon naív megfogalmazások, és nagyon messzire vannak attól, amit a részecske fizikában tömegen értenek. Most megpróbáljuk egy kicsit jobban megközelíteni. Hát a relativitás elmélet szerint a tömeg az a nyugvó test energiája. Ez így nincs leírva a könyvekbe, de hogyha az ember alaposan olvassa, akkor rá lehet jönni erre, hogy erről van szó. Most természetesen ezt nem kell nekem elhinni, ezért most egy kicsit érvelni fogok mellette, de rögtön fölteszi az ember a kérdést, hogy mihez képest nyugszik. Erről viszont most nem beszélünk, mert erről szól az egész relativitás elmélet, majd a Marci elmondja, hogy mindenkinek, ha valaki érdekel, hogy mit jelent az, hogy mihez képest nyugszik, mi az a bizonyos nyugvó test, de volt erről már előadás, az Atomcsillnak a weblapján meg lehet találni az összes régebbi előadásunkat, egyebek között én beszéltem éppen a relativisztikus paradoxonokról, és ott pont arról volt szó, hogy ha az egyik koordinátorrendszerben nyugszik valaki, a másik meg nem, akkor hogy viszonyulnak ezek egymáshoz, és egyáltalán mit mond erről a relativitás elmélet. Hát ezt szeretném valahogy itt alátámasztani, hogy a tömeg az a nyugvó testnek az energiája, mit jelent ez? Mindenki érzi, hogy minél gyorsabban mozog egy test, mondjuk hozzám képest, annál nagyobb a lendülete is, meg annál nagyobb az energiája. Mind a kettő nő valahogy, hogyha nő a sebesség, de milyen ütemben nőnek, valahogy együtt nőnek, vagy egymáshoz képest milyen a viszonyuk. Van egy álló testnek lendülete vagy energiája? Hát lendülete nyilván nincs, mert azzal nem lehet golyózni, hogyha itt áll egy test. Azt a klasszikus fizika meg a relativitás elmélet egyaránt így tartja, hogy lendülete nincs. De energiája a klasszikus fizika szerint nincs. Mozgási energiája egy álló testnek nincs. A relativitás elmélet viszont azt mondja, nem lehet megkülönböztetni a mozgási energiát az egyéb energiáktól, energiája van és plusz, és az álló testnek is van energiája, és majd nem sokára kiderítjük, hogy ezt hívjuk tömegnek, csak technikai bonyodalmak vannak ezzel kapcsolatban. Próbáljuk ábrázolni azt a kapcsolatot, hogy ha a mozgó testnek energiája, meg impulzusa is van lendülete, akkor ezek milyen függvény szerint függnek össze. Az ember fölírja óvodában tanult képletet az energiáról, m szer v nézet per 2, és a lendület az pedig m szer v. Fejezzük ki belőle a sebességet, p per m-be helyettesítjük a másikba, kapjuk ezt a nevezetes képletet, hogy az energia az p négyzet per 2-szer a tömeg. Rajzoljuk le az impulzus függvényében, egy ilyen szép kis koordinátorrendszerben az energiát az impulzus függvényében kapunk egy parabolát. Amíg én ezt itt lerajzoltam ebben a programban. Na mindesetre... Hát ez egy parabola akar lenni, ott van p négyzet per 2m. Na most mit mond ezzel szemben a relativitás elmélet? Hogy hogy jön ki, az megint mást. Tessék elhinni, hogy a relativitás elméletnek a másik előadásokon megtárgyalt alaptörvényeiből le lehet vezetni, hogy ott egy egészen más típusú képlet kapcsolja össze az energiát és az impulzust. Megjelenik egy E0 konstans energia, és annak a négyzete és ilyen négyzetes kapcsolat van, hogyha ezt a görbét lerajzoljuk, akkor valami egészen más típusú görbe jelenik meg ezen a síkon. De mert nézeketi, megyünk itt jobbra, akkor ott kiegyenesedik, oda lehet érintőt rajzolni, és az ember rájön, hogy ez egy hiperbola. Egyik helyen parabola, másik helyen hiperbola, hát ez nem ugyanaz. Igaz, hogy a középiskolában már egyiket se tanítják, tudtam majd, de attól még nagyon különböznek. Hát Newton ekkorát tévedett, amikor a klasszikus fizikában ilyeneket mondott? Nem, Newton nem tévedett, és ennek érdemes utána nézni, hogy mi kapcsolat van a kétféle görbe között. Lerajzoljuk ezt a bizonyos relativisztikus görbét, ezt a hiperbolát, aminek ez volt a képlete, és nézzük meg kis sebességek esetén. Ugye kicsi az impulzus, kicsi a lendület, akkor kicsi a sebesség. Tehát hol van ez? Ott van. Valahol ezen a környéken fogunk vizsgálódni, és akkor nagyító alá helyezzük azt a görbét, és megnézzük, hogy ha ott vizsgálódott Newton és a többiek, Galilei dobálta a golyókat, Newton az almát, és így tovább, megnézzük, hogy ha az ott szerzett tapasztalatokból miféle további következtetést lehet levonni, illesztünk oda egy parabolát. Annak a görbének, ami ugyanúgy kezdődik, mint a hiperbola, annak a parabolikus folytatását megnézzük. Ki lehet számolni ennek is az egyenletét, tessék észrevenni, az E0, az kétféleképpen jelenik meg benne, mert egyrészt itt van egy ilyen konstans E0, ez, hogy az origó fölött E0 magasságban kezdődik, és még egy ilyen helyen megjelenik. Na hát próbáljunk egy kicsit varázsolni ezzel az ábrával, ugye a szövegeket először letöröljük, ott az E0, húzunk oda a parabolához egy érintőt, és toljuk el. Mondjuk azt, hogy én nem veszem észre azt, hogy van nekem E0 energiám, tegyük följebb a nulla szintet. Ez körülbelül olyan, mintha ezentúl az M-szer-G-szer-H energiát nem innen mérném, hanem onnan, akkor már is jó negatív energiám van. Tehát egyszerűen eltolom az energiaszintet, és onnan fogom mérni. Na akkor most töröljük le a további dolgokat. Mi marad? Megmarad az a bizonyos parabola, ami pont olyan, mint a klasszikus mechanikai parabola volt. Tehát leszögezhetjük, hogy ez a klasszikus görbe a pontos relativisztikus görbének egy közelítő görbéje, ami a kezdőpont környékén nagyon jó közelítés, távolabb viszont már kevésbé, de hát Newton annak idején nem vizsgálódott távolabb, mert ő neki csak kissebességgel mozgó holdjai voltak, és azok nem mozogtak a fénysebességhez közeli sebességgel, azok az almák meg egyébek. Viszont, hogyha összehasonlítjuk ezt a képletet azzal, amit az előbb már láttunk, hogy a klasszikus fizikában a P nézet per kétem van, akkor rájövünk, hogy ez az E0, ami ott megjelenik, meg ez az M, hát az ugyanaz, tehát kimondhatjuk ezt a nevezetes törvényt, és föl lehet írni a pólókra, hogy E egyenlő M. De nem ezt szokták hordani az emberek, olyanokat hallottam már, hogy E egyenlő MC négyzet, pedig ez Einsteinnek a nevezetes képlete. Persze normális egységrendszerben kell dolgozni, ahol a C egyenlő 1. Mi az a C, azt majd mindjárt megbeszéljük. Tehát van egy ilyen technikai problémánk. Az a lényeg tehát, hogy az E0 egyenlő az M-mel, az a bizonyos eltolás, ami itt megjelenik, az pont a nyugalmi, ez a nyugalmi energiát. Amikor az impulzus nulla, akkor a test nem mozog, és mégis van neki ennyi energiája. A klasszikus fizika ezt úgy észleli, hogy tömege van. Tehát bebizonyítottuk azt, amit az előbb állítottam, hogy a nyugvó testnek az energiája igazából az a tömeg. Jó, ez a képlet, amiről szó volt. Na most jön egy kis technikai kitérő. Balga eleink nem tudták annak idején, hogy a teret meg az időt ugyanolyan mértékegységekkel kell mérni. A csillagászok tudják, mert évben meg fényévben dolgoznak, és akkor ott a fénysebessége egy fényév per év, és évvel egyszerűsítenek, és akkor marad a fény. De minden esetre a köznapi életben használt méter és szekundum az nem így működik, és ennek következtében az energiának, meg az impulzusnak, meg a tömegnek is más-más a mértékegysége. Tisztességes egységrendszerben ezek egyformák lennének, ezért lehetett az előbbi képleteinkben olyanokat mondani, hogy E-négyzet egyenlő P-négyzet, meg M-négyzet, mindenféle szorzók nélkül. Hogyha az ember betartja a törvényeket és SI-ben dolgozik, tehát önkényesen választottam a métert meg a másodperceket a fizikára való tekintet nélkül, akkor kell egy átváltási tényező, amivel a teret átszámítom időre meg viszont. Ezt, hogy is hívjuk, célnek fogjuk nevezni ezt az együtthatót, nem tudjuk, hogy mennyi meg kell mérni. És a laboratóriumi mérések alapján kiderül, hogy ez körülbelül 3x18 méter per szekundum. Nem mondom azt, hogy ez valaminek a sebessége, mert nem az a lényeg, hanem az egy ilyen nyavajás átszemítási tényező, az emberiségnek a rosszul választott mértékegységrendszere és a természetnek a jól választott mértékegységrendszere között. Hogyha ezeket a képleteket visszaírom, akkor rondábbak lesznek. Célgyelő egyegységrendszerben így nézett ki, és így néz ki akkor, hogyha a cél nem egy, akkor bele kell írni a képletbe. A másik képlet pedig fölveszi a szokásos pólón viselhető alakot, mert azért tényleg snasz lenne kiírni, hogy egyelően. Jó. Hogy néz ki, hogyha a kettőt egymásba helyettesítjük, akkor megkapjuk annak a bizonyos hiperbolának a szokásos alakját. Ezzel már lehet bölcsészlányokat altatni, hogy hú, hát milyen bonyolult képleteket tanulunk. Pedig, hát én most just is ezt áthúzom, mert nem ezt fogom használni, hanem maradjunk a legegyszerűbb verziójánál, hogyha célgyelőgy, akkor sokkal egyszerűbb. Mit jelent ez a függvény? Hát rajzoljuk le még egyszer, és próbáljunk vizsgálódni. Nézzük meg a határeseteket. Mi van, amikor kicsi az impulzus, akkor abban a pontban vagyunk, hát akkor az energia, az körülbelül a tömeg. Erről volt szó, hogy gyakorlatilag az álló részecskének az energiáját hívjuk tömegnek. Nézzük a másik határesetet, amikor nagyon nagy az impulzus. Látja mindenki, hogy az a piros görbe az úgy hozzásimul a kékhez. Az egyeneset. Mennyi dolgoztam én azon, hogy hozzásimuljam. Na, tehát minden esetre a hiperbola az úgy ahhoz az egyeneshez egyre jobban közeledik, tehát amikor az impulzussal végtelenhez tartok, akkor mondhatjuk, hogy az energia az körülbelül egyenlő az impulzussal. Egy picikét, nem egyenlő, de gyakorlatilag egyenlő. Jó, ez a határeset. Tessék észrevenni, hogy az M-től függetlenül, a tömegtől függetlenül érvényes ez. Tehát, ha nagyon gyorsan mozognak a részecskék, akkor minden részecske egyformán viselkedik a tömegétől függetlenül. Most rajzoljuk le erre az ábrára a különböző tömegű részecskéknek az esetét. Itt van egy részecske, aminek M1 tömege van. Ugye úgy kell a tömegét megmérni, hogy megnézzük, hogy a hiperbola hol metszi ezt a függőleges egyenest. Legyen egy M2 tömegű részecskénk, egy M3, meg egy M4. Mindegyik hiperbola, ha jól rajzoljuk, akkor itt a végtelenben mindegyik egyaránt közelít ahhoz a kék egyeneshez. Itt viszont különböző magasságokban metszi a tengely, tehát más a részecskék tömege a kis energiájú, kis sebességű határesetekben. Viszont amikor nagyon gyorsan mennek, akkor mindegyik egyformán fog viselkedni. És fölmerül a kérdés, hogy vannak-e nulla tömegű részecskék. Hát tessék megint megnézni azt a fönti képletet, E-négyzet egyelő, P-négyzet meg N-négyzet, tegyük föl, hogy van nulla tömegű részecske, írjuk be az N helyében nullát, tehát kihúzom a képletből, akkor E-négyzet egyelő, P-négyzet, abban nagyon egyszerű lehet négyzetgyököt van, és azt kapjuk, hogy E egyelő P. És ezt is meg lehet rajzolni a görbén, pont magát azt a bizonyos egyenest kapom. Hogyha van egy olyan objektum, amiről föltettük, hogy nulla tömegű, akkor annak az energiája, meg az impulzusa közti összefüggést pontosan ez a kék egyenes fejezi ki, meg persze a másikat is meg lehet rajzolni, hogyha ellenkező irányba mozog. És a kék egyenes mit is akar jelenteni? Hogy ez az objektum ez mindig úgy viselkedik, mint az összes többi, hogyha nagyon gyorsan megy. Úgy is mondhatnám, hogy ez akár kinél mindig gyorsabban megy. Tényleg ki is lehet számítani, hogy mennyi a sebessége, ez a maximális lehetséges sebesség a természetben. Van-e ilyen objektum? Ő mindig mindenkinél gyorsabb, ezért őre nem érvényes az, amit az előbb itt a hiperbolával, a parabolával játszottam, nincs neki lassú közelítése, mert ő mindig gyors. Tehát őre nem lehet kiszámolni ezt a klasszikus mechanikai közelítést. Hát van ilyen objektum, ezt hívják fotonnak. És a foton az a relativitás elméletnek a tárgya, a klasszikus fizikában ilyesmi nincs. Ezért, mert ezt a bizonyos egyenest, ezt nem tekinthetem hiperbolának, ez sehol sem fog bekunkorodni, és sehol sem mondja meg, hogy mennyi is a nullánál ott az energia. Jó, ez tehát a foton. Na és akkor most térjünk át egy pillanatra a részecske fizikára. A részecske fizikának az elméletét, azt nagyon elegánsan úgy kell mondani, egy kvantum meződinamika, és QFT-nek, quantum field theory-nak rövidítgetik. Hát ez az elmélet, ez olyan matematikát használ, hogy legszívesebben a nulla nyugalmi tömegű részecskéket tudja jól leírni. Némi erőltetéssel az egyebeket is, de igazából azt szereti. Sőt, a mostanában divatos verziója az, ami a standard részecske fizikai modellben használatos, abba nulla tömegű részecskéket kéne beírni. Ennek nagyon örülünk, mert a foton az egy jól ismert objektum, csak az a baj, hogy a legtöbb részecskének nem nulla tömeg, ennek akkor viszont már kevésbé örülünk, és nem tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel. Hát majd nem sokára fogunk kezdeni, és akkor meg fogunk érkezni Higgshez. No hát, megint megnézzük, hogy mit tudunk még levonni ebből a hiperbolából következtetésként. Képzeljük el, hogy megy egy részecske valahogy, és ezt különböző megfigyelők nézik. Az egyik az gyorsabban megy nála, a másik az ellenkező irányba megy, és megvizsgálgatjuk, hogy milyen energiát, milyen impulzust fognak tapasztalni. Itt van például egyik megfigyelő azt látja, leolvasgatja a görbéről, hogy ennyi az energiája, E1 és P1, és akkor kiszámítja a képletünk alapján, hogy mennyi az a bizonyos tömeg. Hát, ott van, mi? P1 négyzet plusz M négyzet. Egy másik megfigyelő ezt látja, hogy ilyen sebes, ilyen impulzus és ilyen energia olvasható le, de őnek is ugyanaz az M jelenik meg a képletben. Egy harmadik megfigyelőhöz képest éppen nyugszik a részecske. Akkor azt látja, hogy az impulzus a nulla. Akkor ugyebár az energiája az éppen megegyezik a tömeggel. Ott is fölírjuk, hogy nullát írunk az impulzus helyébe, akkor az E0 az pont egyenlő az M-mel, ahogy ezt már megbeszéltük. Át lehet rendezni ezeket a képleteket, levonom az energia nézetből az impulzus nézetet, megkapom a tömegnézetet. A másikból szintén levonom, ugyanazt a tömegnézetet kapom meg. Különböző lehetséges eseteket nézegetek, amiket a különböző megfigyelők néznek, hogy ez a részecske hogy mozog, akkor ez a kombináció, hogy E-négyzet minusz P-négyzet, az mindig megadja a tömegnézetét. Tehát, hogyha nem tudom magam mellett megállítani a részecskét, hanem szalad, akkor meg azt kell csinálnom, hogy megmérem az energiáját, meg az impulzusát, és abból ezzel a képlettel ki tudom számítani, hogy mennyi is a tömege. Mert tehát az alapdefiníció, hogy az a álló részecskének az energiája, ahelyett használhatom ezt a kombinációt is, hogy E-négyzet minusz P-négyzet. Vigyázat, itt a részecskével nem történt semmi. Különböző megfigyelők nézték ugyanazt a részecskét. Most csináljunk valami mást, hasson a részecskére egy erő, akkor a részecskének megváltozik a mozgása. Tehát ha megváltoztatjuk a mozgást, akkor valami egészen más történik. Megint lerajzoljuk az ábránkat. Az erő az ugye a környezettel való kölcsönhatás, a másik objektumok hatnak valahogy a vizsgált részecskénkre, megváltoztatják a tulajdonságait, megváltoztatja mondjuk az impulzusát, meg az energiáját is. Mindjárt lerajzoljuk. Tehát az E1-P1-jel jellemzett állapotból a környezet által kifejtett erő hatására átmegy egy másik állapotba, megint lerajzolgatjuk, ez volt mondjuk a kezdő EP vektora. Ugye ennek a végpontjára lehet illeszteni egy hiperbolát, ahogy az előbb már megcsináltuk. Kiszámítjuk az E-négyzet minusz P-négyzetet, megkeressük mennyi az M, megrajzoljuk a hiperbolát. Ezen volt a vége a görb, ezen volt rajta a vektornak a vége. Most hasson egy erő erre az objektumra, megváltozik az energiája meg az impulzusa, egy új pontba kerül, akkor megint leolvassuk az energiát meg az impulzust, abból megint kiszámítjuk, hogy mennyi a tömeg, és arra megint rajzolunk egy hiperbolát. Ugye mindenki látja, hogy általános esetben az nem ugyanaz a hiperbola. Tehát a környezettel való kölcsönhatás megváltoztatja az objektumnak a tömegét. Rettentően egyszerű és triviális. Stimmel? Mindenki csodálkozik, hogy eddig nem így tudta. Magától értetődik itten. Akkor miért van az, hogy azt tanulja az ember, hogy a kölcsönhatás után a részecskének mégis ugyanannyi a tömege? Hát ez az ábra annyira magától értetődően mutatja. Hát töprengünk egy kicsit, hogy mi lehet akkor e mögött. Elképzelhető, hogy az erő az olyan ravasz módon hat erre a részecskére, hogy az a bizonyos nyíl, ami megváltoztatja az energiát meg az impulzust, az ugyanannak a hiperbolának az egyik pontjából, ugyanannak a hiperbolának a másik pontjában mutat. Hogyha ott megrajzolom most az új energiaimpulzus vektort, és arra megint illesztek egy hiperbolát, akkor ugyanazt a hiperbolát fogom kapni, mint az előbb, és akkor ezt úgy olvasom le, hogy a részecskének nem változott meg a tömege. De ugye mindenki érzi, hogy ez csak egy speciális eset. Ha általában valamerre hatna az a sárga nyíl, akkor az általában kiviszi a csodába, és nagyon ügyesen kell húzgálni, hogy pontosan a hiperbolának egy másik pontjába jussunk. Kérdés, hogy van-e olyan dolog a világon, ami ezt csinálja? Pont az elektromágneses kölcsönhatás az, ami ezt teszi. És most egy kis történeti kitérőt kell tenni, ugye amikor a relativitás elméletet a 20. század elején megcsinálták, furcsa dolgokat mondott térről, időről, tömegekről, meg egyebekről, az emberek gyorsan kísérletileg ellenőrizni akarták. Hát mit csináltak? Űrhajót nem lehet küldeni nagy sebességekkel, még most se tudunk fotorakétát építeni, hát akkor ne űrhajót, hanem egy kis golyót, még azt se tudunk. Hát akkor elemi részecskéket igyekeztek gyorsan mozgatni, hogy ellenőrizzék a jóslatokat. Mit kellett csinálni? Gyorsítókat építeni. hogy lehet részecskéket gyorsítani, elektromosan töltött részecskéket nagy elektromos terekbe tesznek. Hol lehet a legközelebb ilyet látni, hogyha itt kimennek a szomszéd folyosóra, ott áll Magyarország első részecske gyorsítója, amit Simonyi Károly épített az 50-es években, meg lehet tekinteni. 1 millió volt rákapcsolva, és jól fölgyorsítgatta a részecskéket. Tehát elektromos mezőkkel gyorsítgatták a részecskéket, és mit ad Isten? Az elektromágneses kölcsönhatás az, ami nem változtatja meg a részecskéknek a tömegét. És az emberek azt gondolták, hogy hát akkor ez mindig így van, hiszen a részletesen megvizsgált esetekben ez a helyzet. Tudományos tapasztalatok nagy részét a részecskék meg az elektromágneses mezőnek a kölcsönhatásából szereztük, és annak az egy esetnek a jellemzőit tekintették általánosan jellemzőnek. Ez egy nagy tudományos hiba, de nagy emberek elkövették. Az ember belenéz a relativitás elmélet könyvekbe, relativisztikus dinamikában megmondják, mi az impulzus, mi az energia, és utána rögtön az következik, hogy részecske mozgása elektromágneses erőtérben. És akkor ez az egy eset van diszkutálgatva. Egyáltalán létezik másféle erő? Ezzel lehet töprengeni egy kicsit, hogy létezik-e olyan, ami másképpen viselkedik. Tudjuk, hogy az elektromágneses kölcsönhatás esetén a tömeg nem változik, de van-e más is? Igen. Az úgynevezett skalár mező az, aminek az esetén az erő megváltoztatja a részecskének a tömegét. Na most akkor egy újabb kitérőt kell tennünk, mi a csuda az a mező. Buzamezőről, vérmezőről az ember hallott, de miféle mező lehetséges az, amit itt vizsgálgatunk. Hát a mezőre többféle jelentést ruháztak. Egyrészt gondolunk a fizikai mezőre, ami a folytonos eloszlású anyagot jelenti. Mi az, hogy folytonos? Nem szemcsés, nem anyagokból, nem atomokból áll. Mindenki látott már fényt, ugye? A fény az nem atomokból áll. Az egy klasszikus fizikában egy folytonos eloszlású anyag. A vizet is folytonosnak tekintjük, de azt azért tudjuk, hogy az molekulákból áll. Az elektromágneses mező az nem. Na most van egy matematikai mezőfogalom, az pedig a függvényfogalomnak egy olyan érdekes verziója, hogy a tér pontjaihoz rendelünk mennyiségeket. Mindjárt mutatok példát, ilyeneket bizonyára mindenki látott a fizika könyvekben. Példa, mondjuk egy töltés körüli elektromos mező. Itt egy töltés, különböző pontokban lerajzolom az elektromos térerősségnek a vektorát. Természetesen ebben a pontban is van elektromos térerősség, csak hogyha minden pontban rajzoltam volna, akkor egy nagy piros foltot kellett volna rajzolni, tehát csak néhányat rajzolunk le ilyenkor mutatóba. Látszik, hogy ha közelebb vagyunk a töltéshez, akkor erősebb az elektromos tér, messzebb vagyunk, akkor gyengébb, gömbszimmetrikus, és így tovább, csodálatosan szép, ha az ember jól lerajzolja. Aztán egy másik példa, például a mágneses mező egy áramjárt a drót körül, úristen. Ott van középen a drót, és akkor a mágneses erővonalak így körbe mennek, a kékek akarnak lenni a mágnességnek a vektorai. Itt is látszik, hogy ami közelebb van a tengelyhez, ott akkor hosszabb vektorokat kell rajzolni, messzebb van ott kisebb vektorokat, az egész az hengerszimmetrikus. Mit akar ez az egész jelenteni? A tér minden pontjában van egy vektor. Búzamező minden pontjában van egy búza, a vérmező minden... és akkor itt a tér minden pontjában van egy vektor, akkor ezt hívjuk vektormezőnek. Most rajzolok, vagy mutatok más ábrákat, köszönet az időképnek, ahonnan a képeket vettem. Ez itt Magyarország ma éjszakai széltérképe. Amíg ott egyesek kínlódtak a szélben, én addig a széltérképet rajzoltam ide a fóliára. No tehát, itt mit megint, ez is egy vektormező. Hiszen a szél erősséget azt egy vektorral lehet jellemezni, az irányát is le lehet rajzolni, meg az erősségét is. Tér pontjában, hát itt most nem a tér, hanem egy ilyen gömbfelületnek minden pontjában meg kell adni, hogy milyen irányba és milyen nagyságú, milyen irányú nagyságú az a szélsebesség vektor. De ugyanonnan az ember letölthet egy másik képet, ami viszont a hőmérséklet elosztása. Amikor az éjjel betört a hidegfront, lehet látni, hogy a kisalföldön már jó hideg van, itt Pest környékén még nem annyira, az alföldön meg még elég meleg volt. Mi csoda van itt ábrázolva? Itt a hőmérséklet értékeket ábrázoltuk, minden pontban egy darab hőmérséklet érték. Az előbb egy vektort ábrázoltunk, most egy darab adatot, egy darab számadatot, amit másképpen skalárnak szoktak hívni. Tehát ez az, amit úgy mondunk, hogy skalármező, a hőmérséklet elosztás az egy skalármező. Hát akkor látszik, hogy vannak ilyen mezők, olyan mezők a matematikában. És akkor most megint hozzuk össze a fizikát a matematikával. Mondjuk ki néhány elemi tapasztalatot az elektromágneses mezőről, amit mindenki ismer. Az elektromágneses mező az egy fizikai mező, tehát egy anyagfajta, egy folytonos eloszlású anyag, amely matematikailag úgy jellemezhető, hogy megadunk két vektormezőt. A tér minden pontjában megadom az elektromos térerősségnek azt a szép piros vektorát, meg a mágnességnek azt a szép kék vektorát, a tér minden pontjában megadom. Tehát két darab vektormező jellemzi ezt az elektromágneses mezőt, mint anyagot. Ezeket a vektorokat kell a tér minden pontjában, és hogyha időben változik, akkor minden időpillanatban meg kell adnunk. Hát akkor nézzünk valami másfajta mezőt, olyan, ami matematikailag skalármező. Elérkezett az a magasztos pillanat, amikor kiejtjük Higgsnek a nevét. A Higgs mező az egy olyan fizikai mező, amely folytonos eloszlású, tehát ugyanolyat mondok róla, mint az elektromágneses mezőről, folytonos eloszlású nem atomos anyag, amely viszont matematikailag egy skalármezővel jellemezhető, meg kell adnunk egy darab számértéket a tér minden pontjában és az idő minden pillanatában, jelöljük ezt Higgs nevéről H-val. Nem azzal szokták jelölni, de görögbetűket nem találtam. De minden esetre H Higgs potenciál értékét megadjuk a tér minden pontjában. Mondjuk még néhány okos dolgot az elektromágneses mezőről, mint tudjuk, az erőt gyakorol a részecskékre, nem mindegyikre. A neutronra nem gyakorol erőt, mert az semleges. Mi az, hogy semleges? Nulla a töltése. De mi az a töltés? A töltés éppen azt méri, hogy mennyire hajlandó az a bizonyos objektum kapcsolatba lépni, hozzá csatolódni az elektromágneses térhez. A töltés az annak a mértéke, hogy ő mennyire lép kapcsolatba ezzel a mezővel. Úgy is hívják a fizikában, hogy csatolási állandó. Tehát a Q töltés, az objektumnak az a tulajdonsága, hogy ő érzékeli, kölcsönhatásba lép az elektromágneses mezővel. Ugyanezt elmondhatjuk a Higgs mezőről. A Higgs mező is erőt gyakorol a vele kölcsönható részecskékre, és ott is lehet definiálni egy ilyen mennyiséget, ami olyan, mint a részecskék töltése, csak ezt G betűvel szokás jelölni. Semmi köze a gravitációhoz, csak éppen ez a betű jutott valakinek az eszébe. Jó? Na most föl lehet írni a képletet is. A képletet nem kell megjegyezni, és nem kell megtanulni semmit, de mindesetre létezik egy képlet, ami mit is mond. Hogy az elektromos mezőnek az értékéből, meg a mágneses mezőnek az értékéből, meg a részecske sebességéből, meg néhány matematikai varázsjelből, illetőleg a csatolási állandóból, ami ott van a Q, abból összerakja, és megkapjuk azt az erőt, amit a részecskére gyakorol a mező. Egy hasonló képlet, csak kicsit rondább van a Higgs mező esetében, meg sem kísérlem most elmagyarázni, hogy a grad az mit jelent, tessék az elsős fizikusokhoz fordulni. Tehát ott is a H mező értékéből, meg a csatolási állandóból ki lehet számolni azt, hogy mekkora erő hat itt a részecskékre. Ezt ide átírjuk, és akkor nézzünk még tovább érdekes dolgokat. Az előbb már beszéltünk arról, hogy az elektromágneses mezőben a mozgó részecskének a tömege az mindig állandó marad. A Higgs mezőben viszont nem. A Higgs mezőben mozgó részecske tömege megváltozik. Tehát az elektromágneses mező azt az esetet valósítja meg, amit az előbb mutattam, hogy amikor erő hat a részecskére, akkor a hiperbolának az egyik pontjából ugyanannak a hiperbolának a másik pontjába kerül át, azaz a tömege ugyanannyi marad. A Higgs mező meg azt az esetet valósítja meg, amikor egy újabb parabolára, vagy újabb hiperbolára mászik át, és akkor megváltozik a tömege. Mi több, a Higgs mező esetén az eredményt ki is lehet számolni. Van egy rettentően egyszerű képlet, mindjárt mutatom. Ez a képlet számítja ki azt, hogy ha H Higgs mezőben mozog a G csatolási állandóval, volt neki eredetileg valami tömeg, és ahhoz hozzáadódott ez az érték. Most a G is lehet pozitív is negatív is, a H is lehet pozitív is negatív is, tehát ez a bal oldalon levő M, ez lehet kisebb is, meg nagyobb is az eredetinél, tehát a mező az növelheti is, meg csökkentheti is a részecskének a tömegét. Hát ez az a nevezetes képlet, amit itt a továbbiakban vizsgálgatni fogunk, ez írja le azt, hogy hogy hat a Higgs mező a részecskékre, hogy változtatja a tömeget. A speciális relativitás elmélet alapján ezt a Marci néhány sorba le tudja vezetni. Oké? Jó. Tehát ezt nem nehéz. Ennek ellenére valakinek rá kellett erre jönnie. Ki vezette le és mikor? Nyomozunk az irodalomban, találunk egy szép német nyelvű cikket, Ganz nebenbei, meg stb., és ott a képlet. Ez a képlet kicsit más jelöléssel, de ez az a képlet, ami azt írja, hogy a részecskéknek a tömege egy V-vel jelölt mezőben mozogva hogy változik meg. Na, mikor ez a cikk? Hoppá, 1953. Nézzük, és az Anna Lender fizikben jelent meg, nézzük meg a szerzőjét, Novobácki Károly, az ELTE elméleti fizikai tanszékének vezetője volt. Amit most Higgs mechanizmusként is ünnepelnek, annak az alap jelenségének a felfedezése itt történt Budapesten, az ELTE-n, nem ebben az épületben, mert akkor ez még nem volt, meg a Puskin utcában, 1950-ben fedezte fel, és 1953-ban sikerült lepublikálni ezt az eredményt. Hoppá! Novobánszki Károly vezette le tehát ezt 1950-ben. Itt a másik nevezetes név, Marzioi professzor, akit itt néhányan még közülünk ismert, engem is tanított, és nagyon örültem, hogy tanított. Ő volt az, aki 1950 és 55 között részletesen kidolgozta azt a relativisztikus mechanikát, amit Einstein és a többiek, az alapító atyák nem dolgoztak ki, mert az előbb már megbeszéltük, hogy történetileg érthető okból, de elméletileg ennyi benyézve, egyszerűen elfelejtették a általános relativisztikus mechanikát kidolgozni, csak az elektromágneses mezőben való mozgásnak a mechanikáját vizsgálták meg. Marzioi ezt a Novomanszky ötlete alapján részletesen kidolgozta, és figyelembe vette ezt az alapvető jelenséget, mint kiderült, hogy a részecskének a tömege általában változik, hogyha erő hat rá, kivéve, hogyha elektromágneses erő hatott rá. Hát addig csak azt az egy esetet vizsgálták, azt a kivéve esetet. Ő viszont megnézte az általános dolgot. Hát ugye ezt mindenki tudja, a fenét tudja. A vasfüggöny sajnos megakadályozta, hogy ezek az eredmények megfelelő csatornákon kiszivárogjanak, és nyugaton ezt gyakorlatilag még ma sem tudják, hogy itt 1950-ben erre már rájöttek, és a részleteket kidolgozták. Peter Higgs professzor, mögötte a képleteket tessék alaposan megfigyelni. Ő a 60-as évek elején újból felfedezte ezt, amit most itt elmeséltem, amit Pesten 1950-ben felfedeztek, de nem abban a kontextusban, ő nem a relativitás elmélettel foglalkozott, nem a relativisztikus részecskékkel, hanem egy egészen más fizikai keretben, a kvantummező elméletben dolgozott, ahol másképp jelennek meg a hasonló jellegű képletek. És nem akarom azt mondani, hogy Higgs csak ennyit csinál, ő sok minden mást is, majd mindjárt látszik, hogy miket csinált. Hozzátett még sok mindent, és ez az elmélet lett végül, és az elemi részecskének, az úgynevezett standard modelljének az egyik alapköve. Enélkül nem működik a standard modell. Tehát itt a Higgs mezőről van szó, és a Higgs mezőnek a tömegre való hatása, az benne van a standard modellnek az alapjaiba. Lényegében az a képlet, ami ott fönn van, és amit már Novobánszky felfedezett. Most a Higgs modell óta egy kicsit fejlődött a standard modell, de ha valaki a standard modellnek a részleteire kíváncsi, természetesen az atomcsillhez kell fordulni. Az atomcsillen már több olyan előadás elhangzott, ahol a részecskéknek a táblázatát, a lehetséges részecskéket, meg hogy hogy kutatják őket, ezeket ismertettük. Veres Gábor beszélt egyszer erről, ő ugye a CERN-ben a nehéz ionokat, protonokkal ütköztető csoportnak a főnöke, nem résztvevője, hanem főnöke, ő is itt járt hozzánk, itt tanult. Varga Dezső pedig, aki most is itt dolgozik nálunk, ő is szokott a CERN-ben kutatásokat végezni, ő is beszélt erről, hogy a legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában, természetesen az atomcsillertehúról ez mind letölthető, és meg lehet tudni a standard modellről mindent. Most a standard modellnek a képlete ennél már egy kicsit bonyolultabb, mint amiből kiindult a dolog. Hát az egyik cikkből kinéztem ezt a képletet. Most vannak kicsit egyszerűsített verziók, tehát például bögrén is meg lehet kapni a standard modellt. Van olyan fizikus, aki pólón hordja magán. Láthatóan ez kicsit rövidített változat, ugye lábjegyzeteket kell mellékelni, hogy ennek a V-finek, hogyha kiírom, akkor még a két táblát betölteni, tehát akkor ilyen pótpólókat kéne hozzáragasztani, hogy a teljes képlet ráférjen. Sőt, ha valaki leírta, ez a teljes képlete jelenleg a standard modellnek, hát nem bírtam kinagyítani, azért tessék úgy csócsálni egy kicsit, hogy is néz ki. Szóval ez azért nem magától értetődő, hogy innentől eljutott a tudomány odáig, és ennek alapján jósoltak meg számos részecskét, és osztottak ki körülbelül 10 Nobel-díjat. Na akkor most próbáljuk megérteni ennek a képletnek a jelentését. Most kicsit másképp írtam nagy M-mel azt a tömeget, amit éppen észlelünk. Ez volt, ami eredetileg megvolt a részecskének. Ez a csatolás állandó H-ba. Meg kéne érteni ezt matek nélkül, meg levezetések nélkül. Hát akkor most szeretnék egy mesét mondani, aminek alapján ezt szerintem meg lehet érteni. Ez itt az ég, ez itt a tenger, ez itt a tenger feneke. A tengeren kis hajók úsztak. Hát aki csóri, az kis csónakkal megy, van akinek vitorlása van, van akinek repülőképany a hajója. Tessék elképzelni a következő furcsaságot. Ez egy olyan világ, ahol a hajókban hűtőgép van. A hajók valamiért a hajó feneket hűtik, és ezért hozzáfagy a jég. És egészen a tengerfenékig. A tengerfenék viszont meleg, és ezért a tengerfenék ez nem fagy hozzá, tehát amikor a hajó megy, akkor ott alul lekopik a felesleges jég, vagy hogyha kicsit mélyebb gödör leszaladt, akkor azonnal utána nő a jég. Megy egy másik hajó, annak akkor szélesebb a feneke, az alatt akkor szélesebb jégoszlop, repülőgépanyaghajó alatt meg még szélesebb jégoszlop keletkezik. És akkor, amikor a hajó mozog, akkor természetesen vinni kell magával a jeget. Próbáljuk kiszámítani, hogy mennyi lehet a hajónak a teljes tömege. Hát ennek a hajónak volt eredetileg egy M1 kis tömege, és mondjuk a G1-jel jelöljük ennek a jégoszlopnak a keresztmetszetét, ami a hajó fenekét akar jelölni. Nyilván ezt meg kell szorozni a tenger mélységével, és akkor megkapjuk a jégnek a térfogatát megfelelőségekbe, adjuk össze, a G-szer H lesz a jégnek a tömege, azt hozzáadjuk a hajónak az előzőleg már fölírt tömegéhez, megkaptuk a Novavácki formulát, ami ott volt. Mert az eleve meglevő tömeghez hozzáadódott a vízmélységnek, amit véletlenül szintén H-val jelölünk, mint a Higgs-t, ennek a megfelelő járólék hozzáadódott. Nézzük a másik hajót, annak M2 tömege volt, G2 volt itt a keresztmetszete, ő H2 mélységű helyeken járt, és akkor az ő tömegét hasonló képlettel lehet leírni, harmadik hajónál hasonlók várhatók. Na jó, ez eddig rendben van. De a hajók azok nem állnak, hanem mennek. Nézzük meg, ez a hajó, ott a Higgs-tengerben kicsit odébb megy, azonnal növeszti tovább azt a jégoszlopot maga alá, és akkor most már nem H3, hanem H3 vessző. H3-at itt egyesek ismerik, itt most nem arról van szó. Tehát ez a H3 vessző mélységű tengerben akkor most megváltozott a tömeg ennek az egész hajónak. A vitorlás is kicsit odébb megy, itt akkor lekopott a jég aljáról egy kicsi, ez a csónak is odébb megy, mindegyiknek megváltozott. Na, de mi ezt nem látjuk. Nem tapasztalunk olyanokat, hogy az elektron átmegy a szoba bal oldalára a másik oldalra, és kétszer akkor lesz a tömege. Ez egy jópofa mechanizmus, de nem ezt tapasztaljuk. Ezt kéne megmagyarázni. És miután Higgs ezt az alapképletet újból felfedezte, itt akkor belépett és módosítani kezdte ezt az alaphipotézist. Először is vásárolt egy kotróhajót, és innentől kezdve a víz az mindenhol egyforma mélységű. Ez nagyon jó, mert hogyha a hajó odébb megy, akkor mozgás közben nem változik a tömeg, mert nem lesznek különböző mélységek. Higgsnek az elméletének egy hosszú és bonyolult része szól arról, hogy miért egyforma mélységű a víz, vagy visszafordítva részecske fizikára, hogy a Higgs mező a különböző pontokban miért ugyanakkora értékű. Mert ez az elméletnek egy nagyon részletesen kidolgozott és nagyon fontos része, hogy annak ellenére, hogy van ez a nem triviális dolog az, hogy itt valami vízben mennek ezek a hajók, azért mégiscsak különböző pontokban ugyanannyi a vízmélység. Higgs még hozzátette a következőt is, hogy a hajók eredeti tömege nulla. Tessék elképzelni, hogyha beírom hát egy 3000 méter mély tengerhez és jégdarabhoz képest az a kis csónak, az tényleg nulla, de itt ténylegesen nullát kell beírni. Beírom a nullát, akkor a fönti képletbe ide is beíródik a nulla, és akkor egyszerűen csak a G-szer H-t kapom. Másik helyébe is beírom a nullát, onnan is kiesik, és akkor ezt kapom. Ez nagyon jó, tessék visszalapozni, a kvantum meződinamikának az elméletei a nulla tömegű részecskéket szeretik. Hát itt a kisemmek nullák. Akkor működik a kvantum mezőelmélet matematikája, ami a nulla nyugalmi tömegű részecskéket tudja leírni, és akkor kiválóan alkalmazható. Ugyanakkor viszont azzal a tapasztalattal is szembe tudunk nézni, hogy a gyakorlatilag észlelt részecskéknek nem nulla a tömege. Stimmel? Az elmélet is jól alkott, meg a káposzta is. Igen. Tehát akkor tetszik érezni, amikor gyakorlati méréseket végzünk, akkor ezt az M-et látom, amikor elméletileg számolunk, akkor meg ezt, és akkor mindenki nagyon boldog, mert én azt látom, hogy nem nulla a tömeg, de az a tömeg, az tisztán a Higgs-nek a járuléka, azért van, mert ebben a mély tóban pocsolyáznak. Nagyon jó. Hát akkor most jönnek a problémák. Miért nem tudtuk ezt korábban? Miért kellett ezzel mostanáig várni? Egy technikai probléma van, hogy ez a Higgs-víz, ez láthatatlan. Hoppá. Már is eltüntettem a Higgs-vizet, ugye itt az előbb még itt volt, most meg már nincs. Nem lehet észrevenni. A semmi, de a Higgs-jég is láthatatlan. Ott mennek ezek a hajók, azt észlelem, hogy nagy M1, nagy M2, nagy M3 tömegük van, és nem látom alattuk a jéghegyet, meg az óceánt se látom. Ajaj. akkor még azt sem tudom, hogy G-szer H, csak megmérem a tömegüket. Ez a helyzet a részecskéknél. Megmérem a tömegüket, ütköztetem őket, vizsgálom őket, és nem tudom, hogy az óceán felszínén úsznak. Stimmel? Hát ez problematikus. Hogy lehet mégiscsak ezt a láthatatlan Higgs-tengert kimérni, valamilyen módon detektálni, hogy ez van? Nagyon egyszerű. Ugye a fizikusok mindig azzal szoktak viccelődni, hogy az elméleték, hogy a kísérleték egy módszert ismernek. Hogyha a zsebóráknak a szerkezetét kéne megvizsgálni, akkor két zsebórát így összecsapnának, és a szétrepülő fogaskerekekből próbálnák rekonstruálni azt, hogy milyen volt a belső szerkezet. Hát ez az egy módszer van, egymásnak lökünk most itt akkor két hajót. Bing, bing, appá. Össze is ütköznek. Ugye ne felejtsük el, hogy a valódi szituáció az, hogy viszik maguk alatt a jéghegyet, akkor itt megbillen, és oda nézzetek, elkezd hullámozni a tenger, és hogyha a tengernek van valahol széle, akkor kicsapnak a hullámok és locs. Ez az igazi helyzet. De mit látok én, aki nem látom a tengert meg a jeget, azt látom, hogy mennek egymásnak a hajók, és akkor egyszer csak a parton, mondjuk elhelyeztem mikrofonokat a parton, középen látom, hogy ütköznek a hajók, és a parton a két mikrofon azt mondja, hogy locs. Nem látom közvetlenül a hullámokat, nem érzékelem a hullámokat, de ezzel a közvetett hatással tudom. Most tessék ezt elképzelni valami bonyolultabb szituációban, ilyen csatornában vagy félsziget mellett történnek a dolgok, és hogyha elég ügyes fizikus vagyok, akkor ki tudom számolni, van egy ilyen hipotézisem, hogy létezik a víz. Akkor ki tudom számolni, hogy a vízben hol mennek a hullámok, hol fog kicsapni, és melyik parti detektor mikor mondja azt, hogy locs. És akkor kiszámoltam, oda teszem a detektort, és ha tényleg ez történik, amikor elég sok hajót összeütköztettem, akkor azt mondom, hogy többé-kevésbé valószínűsítettem a víznek a létezését. Tetszik érezni? Hát körülbelül ez történt most. Itt a szótár, a tenger vize felel meg a Higgs mezőnek. A tenger mélysége a Higgs mezőnek az értékének, annak a bizonyos H-nak, ami megjelenik a részecskéknek az adataiban. A tenger fodrozódása az, amit Higgs részecskének hívunk. A Higgs részecske az nincs ott állandóan, ugye azok hullámok csak ideiglenesen voltak ott, aztán eltűntek. A Higgs részecske nem más, mint a tenger fodrozódása, a Higgs mezőnek a fodrozódása. És a partra csapó hullámok azok a másodlagos részecskék, amiket detektálunk a parton. Tessék ezt elképzelni, hogy milyen érdekesen dialektikusan lehet ezt megfogalmazni. A részecske az a mezőnek a fodrozódása. De ugyanakkor a tengert elképzelhetem úgy, mint sok hullám, hogy összegyűjtve egy gödörbe. Tehát, mintha részecskékből állna össze a tenger, de ugyanakkor azok a hullámokból állna össze, de a hullámok azok a tengernek a fodrozódásai. Ez ugyanannak a dolognak a kétféle fizikai matematikai megfogalmazása, amit kiterjedten használnak a részecskefizikában, meg a szilárdtest fizikában. Hát akkor. Ugye ez volt a szöveg, hogy ütköztessük össze ezeket a hajókat, fordítsuk akkor ezt vissza fizikára, a Higgs-tenger helyett mondjuk Higgs-mezőt, és a hajók helyett mondjuk két protont. Ütköztessünk össze két protont. Hát ez történt a Genfi gyorsítóban, a CERN-ben nagy energiára fölgyorsított protonokat ütköztettek össze. Ugye az a 27 kilométeres kerületű gyorsító az arra kell, hogy jól fölgyorsítja nagyon nagy energiákra azokat a protonokat, hogy akkora hullámokat tudjanak kelteni, amik aztán azt mondják, hogy locs. Hát ez az ábra, ez egy kicsit a beszkennelésnél valahogy olyan szivárvány színű lett, de azért valahogy lehet rajta követni, hogy mi történik. Egymással szembe lőnek két proton, tessék a két hajóra gondolni, amik rohannak egymással szembe. Ott aztán rengeteg részecske keretkezik, licslos, röpködnek szanaszét a kisebb-nagyobb hullámok, de a partra kirepülő messzi hullám ez a kettő, és azokat tudom detektálni, ezek speciálisan fotonok, szóval ott észlelem azt, hogy locs. Megfelelő helyre oda teszem a detektoromat, és azt mondja, hogy locs. Ha én kiszámoltam, hogy szerintem egy ilyen típusú részecskefizikai elméletben erre meg arra kell ilyen-olyan energiájú fotonoknak repülni, hogyha ott volt a Higgs. Ja tényleg, hol a Higgs? Hát a Higgs az nincs rajta az ábrán, mert a Higgs az olyan rövid életet élt, hogy nem hagy nyomot, hanem csak az ő általa keltett másodlagos meg harmadlagos részecskéket lehet detektálni. Tehát, ott volt egy röpke pillanatra. A részecskefizikusok ugyanezt le tudják írni egy részecskefizikai titkosírással, amit Feynman-gráfnak hívnak, de ezt inkább nem is mutatom sokáig. Szóval ezek a képletek, ezek egy az egybe lefordíthatók matematikára, aminek segítségével ki lehet számítani az ilyen típusú folyamatoknak a valószínűségét. Na és akkor megpróbálhatunk válaszolni az előzetesen felmerült kérdésekre. A Higgs mező az tényleg, az mindenhol jelen van, az nem ideiglenesen van jelen, mint a részecske. Meg kell különböztetni a Higgs mezőt és a részecskét, a tengert a fodrozódásától. A Higgs mező az mindig jelen van, de mivel változatlan, ezért nem veszem észre. Ugyanúgy, mint régen azt sem tudták, hogy van levegő, mert az ugye mindenhol ott volt, az külön nagy tudományos teljesítmény volt, amikor rájöttek, hogy van itt valami körülöttünk, ami állandóan ott van. Hát ez a háttér is állandóan jelen van, ezért nem észleljük közvetlenül. Az elemi részecskéknek eredetileg nem volt tömegük. Eredetileg ugye az a kisem, amit a hajóknak adtunk tömeget, az nem volt. Amit mi tapasztalunk, az a Higgs mező által hozzáadott dolog. És ezért, mivel nem volt tömegük, ezért jól le tudja őket írni a kvantummező elméleten felépülő standardmodell, és tényleg jól leírta. Tehát az összes elemi részecskének a tulajdonságait, reakcióit, egyebeket mindent részletesen ki tudnak számolni. Sőt, a kvantummező elmélet, ez a standardmodell, ez nagyon bonyolult és matematikailag nehezen kezelhető elmélet, és egyáltalán azt az egyszerű dolgot, hogy számoljuk ki belőle az elméletből azt, hogy mennyi a protonnak a tömege, ezzel 20-30 évig foglalkoztak a legnagyobb fizikusok. Mit gondol a tisztelt közönség, hogy ki és hol oldotta meg? Ebben az épületben, természetesen, és volt is már róla itt előadás, természetesen a Kacz Sándor és csoportja, külföldi kollégákkal együttműködve, építettek szuper számítógépet, ami ugye úgy történt, hogy ilyen kis sima processzorokat összeszereltek, és ezzel, hogyha ügyesen programozták, sokkal gyorsabbak voltak, mint a külföldieknek az erre a célra gyártott nagy számítógépei, és ők voltak, akik a kvantum színdinamika nevű kvantum mezőelmélet alapján először ténylegesen ki tudták számítani az elemi részecskének a tömegét az elmélet alapján, és ez megegyezett a kísérletekkel. Vissza lehet keresni Kacz Sándor előadását, majd az is lesz itt idézve. Jó, ő ezt itt elmondta nekünk, hogy csinálta pontosan, bemutatta még a szuperszámítógépeket is. A Higgs mezőben mozgó részecskék a Novomanski képlet alapján, amit már többször szerepelt, M0 plusz G/H, ennek alapján jutnak hozzá tömeghez, de az M0 helyében nullát kell írni, és akkor mivel arányos a tömegük? A mezőnek a H értékével, ami állandó. Amit ugye Higgs kidumált, csak arról most nem volt időnk, hogy azt részletesen elmeséljem, hogy hogy gyalulta le Higgs a tónak a fenekét, és miért mondhatja azt, hogy állandó a tónak a mélysége. És az egyes részecskéknek, mondjuk ott a hajóknak a méretével, ami annak felel meg, hogy a különböző részecskék másképp reagálnak ugyanarra a Higgs mezőre, ezért van különböző tömege a részecskéknek. És ugye ezt az előbb már megegyeztünk, hogy a Higgs részecske az csak a Higgs mezőnek a röpke fodrozódása, nem közvetlenül észleljük, csak a másodlagos nyomokat. És ezt megint nincs idő szépen elmesélni. Volt a kérdés, hogy honnan kapja magának is a tömeget, nem a Higgs részecskének a saját tömege, amit most megmértek, hogy 125 gigaelektron voltnak fel, meg az nem ezből a mechanizmusból származik, azt más módon kell kiszámítani, tehát magának nem szokott kölcsönözni tömeget. Na most ehhez teszünk egy-két megjegyzést. Nagyon sokan arra gondoltak, hogy ennek az egésznek köze van a gravitációhoz. Hát a tömeg, akkor gravitáció. Kapcsoljuk ki a Higgs mezőt, mindenki súlytalan lesz. Tessék, milyen jó lesz, itt lebegni fogok, és akkor könnyen lehet közlekedni, utána lebegek a villamosnak. Hát tessék utána gondolni, hogy ha az atomjainknak a részecskei mind súlytalanok lennék, akkor nem könnyűek lennénk, hanem halottak, mert akkor az atomok szétrepülnének. Tehát a részecske tömeg is kell ahhoz, hogy az atomok úgy működjenek, ahogy ennek. Tehát ez másrészt... Ott talán emlékeznek, hogy voltak nulla tömegű részecskék, meg nehezebb részecskék, meg mindenféle. Nem kizárólag a tömeg kapcsolódik a gravitációhoz, tehát egy olyan részecske, aminek nulla a tömege, egy foton, az is elhajlik gravitációs térben, pedig azt mondanánk a hagyományos szemlélet alapján, hogy nincs neki tömege, akkor nem fog leesni, kísérletileg kimutatták. Bonyolultabb a helyzet, nem közvetlenül ez a tömegfogalom az, ami a gravitációhoz kapcsolódik, főleg nem az antigravitációhoz kapcsoljuk ellenkezőleg a Higgs-et, akkor így fel fogunk repülni, hát szó sincs róla, tehát az antigravitációhoz sincs köze ennek a dolognak. Na most még egy nagyon érdekes dolog, ugye az volt a szöveg, és főleg az újságokban úgy írják, hogy minden részecske innen kapja a tömegét. Nem minden részecske, csak az igazán elemiek. Mik az igazán elemiek? Hát például az elektron, meg a proton belsejében a kvarkok. Hogy azok még elemibb részecskék, a proton az mostani tudásunk szerint már nem elemi, hanem egy összetett objektum. Tessék elképzelni, a proton belsejében nyüzsög három kvark, meg egy csomó ilyen ragacsnak, gluonnak nevezett részecske, és ezek mozognak, és a mozgások is energiát képvisel, és ez az energia is átszámítódik tömegre. A Kacsonyinak az előadásában szintén szerepelt, hogy a proton belsejében a kvarkoknak a Higgs-től származó tömege az az össztömegnek néhány százaléka. A többi tömeg az pedig a kvarkoknak a mozgási energiájából származik. Na most, mivel ugye az embernek az atomjainak a nagy részét protonok meg neutronok alkotják, ahhoz képest az elektronok marha könnyűek, és a protonnak meg az elektronnak a tömegének a nagy része az nem a Higgs mechanizmusból van, ezért legnagyobb sajnálattal azt kell mondanunk, hogy az, hogy én ennyi kiló vagyok, annak csak igen kis része köszönhető a Higgsnek, a többi az a protonnak meg a jó ételeknek köszönhető. Jó, akkor még egy dolgot, itt van ez az előadás, ahol Kacsonyi ezt elmesélte, hogy ők hogy számolták ki, életileg, hogy a protonnak a belsejében mozgó részecskének az energiája az hogy járul hozzá a proton tömegéhez. És akkor még egy fontos dolgot meg kell jegyezni, a Higgs az most, Higgs tenger az nagyon sima, hajókat nem bukdácsolnak meg egyebek. Miért? Mert az univerzum öreg és hideg. Kihűlt. De az univerzum volt fiatal és forró és lelkes, és habzott és bugyborékolt, meg mindenféle disznóságokat csinált, amikor még nagyon meleg volt. Mikor történt? Amikor még nagyon fiatal volt. Az első, a nagy bum utáni első töredék másodpercekben. Akkor veszettül háborgott ez a tenger, úgyhogy még azt sem lehetett mondani, hogy a részecskének tömege van, mert mire észrevettük volna, hogy tömege van, odébb ment és már egészen más volt. Tehát akkor ezek a fogalmak nem alkalmazhatók. Mikor nem is arról van, hogy hullámzik a tenger, hanem már ilyen habos, már nem lehet megkövetkeztetni, hogy ez itt a levegő, az meg a tenger, hát akkor nincs értelme ennek az egész képnek, amit mondtam, és ugyanez matematikailag is így van, hogy akkor nem stimmel ez az egész játék, akkor másképpen kell számolni. És végül néhány záró gondolat. Ugye a Higgs részecskének a felfedezése, amit most már kimondhatunk tényként, ez igazolta ezt a régóta fennálló hipotézist. A hipotézis egyik része már 1950 óta megvolt. Higgsnek a többi hozzájárulás az a 60-as években kezdődött, és a 70-es évek elején dolgozták ki a standard modellt, akkor gyúrtak össze több különböző elméleti elképzelést, és ennek része volt ez is, hogy hogy keletkezik a tömeg. Ezért akkor létezik a Higgs mező, mert létezik az ő fodrozódása. Eddig voltak olyan elméletek, hogy hát már régóta nem találjuk a Higgs, tehát akkor csináljunk valami ellenelméletet, ami ugyanezeket a tényeket kimagyarázza a Higgs nélkül. Most ez már nem kell, megvan a Higgs. A Higgs mező létezik, és ezzel akkor ez az egész elmélet stimmel. Most ezzel viszont tényleg teljes lett a részecskefizikának a 40 éve felállított standard modellje. Nagyon sok sikeres eredménye volt, mindenféle részecskéket, kölcsönhatásokat, egyebeket megjósolt. Ez még hiányzott, hogy az egyik alapköve ténylegesen meglegyen, most már ez is ténylegesen megvan. És ezért akkor ez mindenképpen egy tudománytörténeti mérföldkő, mert a részecskefizikában egy fejezet, egy teljes fejezet véget ért, és kezdődik egy új fejezet. Higgsen innen, Higgsen túl, most akkor már új fizika lesz, mindenképpen még nem tudjuk, hogy mi lesz benne, de már szerveznek ilyen konferenciákat Beyond Higgs címmel, hogy hát mit is kell a következőkben vizsgálgatnunk, mit kell a következőkben keresgélnünk a részecske gyorsítókkal. És még egy kis lila spekuláció, direkt lilával írtam, ezt nem kell komolyan venni. Ha van egy mennyiség, ami nem annyi a mennyi magától, hanem valamilyen kölcsönhatásból származik, például mondjuk az elektron tömege. Az nem azért annyi, mert az Úristen beírta a naplókönyvbe, hogy ennyinek kell lenni a elektron tömegének, hanem a Higgs mezővel való kölcsönhatásból származik, akkor, hogyha elég fejlett a technikánk, akkor esetleg bele tudunk avatkozni ebbe a dologba, nem most, hanem mondjuk 100 év múlva, manipulálni tudjuk a Higgs mezőt. Newtontól megtanultuk a hatás-ellenhatás törvényét. Ha Higgs mező hat az elektronra, akkor az elektronnal lehet hatni a Higgs mezőre. Előbb-utóbb Hongkongba gyártani fognak ilyen pici kis elektronikus kütyüt, amiben az elektronokat úgy mozgatják, hogy azok majd manipulálják a Higgs mezőt. És akkor esetleg egy picit meg tudjuk változtatni a Higgs mező értékét. Nem nagyon, és csak egy helyen, olyan, mintha a tenger fenekén építenénk egy vakontúrást, vagy egy kis gödröt. No, de hogyha arra jár egy hajócska, akkor annak már az a jégoszlopának a hossza már megváltozik. Tehát például az elektronnak a tömege egy hajszálnyival megváltozik. Viszont jelenlévő szilárdtest fizikusok tudják, hogy az összes képletben szerepel az elektron tömege, az atom méreténél, a kölcsönhatási energiáknál, a szilárdtestek mechanikai, optikai és egyéb tulajdonságainál. Hogyha egy picit megváltoztatnánk az elektron tömegét, akkor ezekhez a tulajdonságokhoz hozzányúlhatnánk. Hát persze először biztos elrontanánk valamit, de hogyha elég alaposan megtanuljuk ezeket manipulálni, és célirányosan nyúlunk hozzá, akkor meg tudjuk változtatni ilyen mikrobeavatkozásokkal, ilyen részecskefizikai mezőmanipulációkkal, például a közönséges szilárdanyagnak a tulajdonságait, a perspektívák beláthatatlanok. Tessék elképzelni, amikor ilyen kis kütyűvel oda megyek az űrhajó fémfalához, és átlátszóvá teszem. Ezt nem én fogom csinálni, hanem 100 vagy 200 vagy 1000 év múlva utódaink, de valószínűleg meg fogják tudni csinálni. Tehát az is lehet, hogy a Higgs részecskének a felfedezése egy merőben új technika korának az előhírnöke, akik itt fiatalok és jönnek fizikusoknak, esetleg a 100 évből csinálhatnak valamennyivel kevesebbet. Köszönöm szépen a figyelmet! Pont egy óra van. Pont egy óra. Köszönöm szépen.